Prédikáció alapigéjét a Római Okhoz írt levél 13. fejezetének 8. versétől a 10. verséig olvasom. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze: szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap az összetartozás vasárnapja, és büszkék lehetünk arra, hogy innen Kiskunhalasról indult ez el még 20 évvel ezelőtt, amikor talán emlékeznek rá némelyek. Itt június 4-e táján megtartottuk az elszakított magyar kisebbséges vasárnapját, és köszöntöttük azokat, akik úgy szakadtak ide a jelenlegi országhatárokon kívülről, és itt találtak otthonra. És emlékeztünk ugyanakkor azokra is, akik még hiányolják az anyaországnak a szeretetét, és csak sóvárognak utána. És jó, hogy ez a vasárnap azóta így országosan is elismert ünneppé lett, ezért is hoztuk ide a nemzeti színű zászlót, hogy emlékezzünk erre, és emlékezzünk az összetartozásra, a magyarság összetartozására, és érezzük a felelősséget is azokért, akik a segítségünkre szorulnak, hiszen ez meggyőződésem az Isten akarata, ahogy olvastuk is a római levélből, a törvény betöltése, a szeretet. Amikor nem a magunk hasznát keressük csak, hanem azt tesszük a másikkal, a fele barátunkkal, amit szeretnénk, hogy velünk is tegyenek. Igen, ez a vasárnap tehát egy ilyen ünnep, és erre a vasárnapra esett a római levél 13. fejezetének az olvasása, amely igéről bizony eléggé ritkán szoktunk prédikálni mi lelkipásztorok, főleg a római levél 13. fejezetének az első 7 verséről, amit hallottunk is felolvasni az olvasmányok között. Egyik lelkipásztor, aki foglalkozott ezzel az ige szakasszal, dr. Vadár Gábor professzor úr, ezt írja róla: nem véletlen tehát, hogy a Róma 13.1 hétről nem prédikálunk gyakran. Ennek nem csak a szakasz meglehetősen pátosz nélküli jellege az oka, hanem az is, hogy a nagy szakértelmet és mély emberi tapasztalatokat is igénylő politikai kérdésekről nehéz úgy prédikálni, hogy ne erőltessük a gyülekezetre a magunk rövid zárlatos véleményét. Ehhez járul még az a tény, hogy a gyülekezet összetételének megfelelően szintén sokféle. Már-már megcsontosodott politikai háttérrel hallgatja az igehirdetőt. A prédikátor helyzetét nehezíti továbbá, ha konkrétumok nélkül beszél. Absztrakt általánosságok tárházává válhat az ige hirdetése. Ha pedig úgy véli, konkrétumok nélkül nincs ige hirdetés, akkor meg hamar ideológiai jégre csúszhat, és politikai beszéddé silányíthatja mondani valóját. Az első megoldás unalmat vált ki, a második zűrzavart okozhat a gyülekezeten belül. Hát most nehéz eldöntenem, hogy unalmas legyek inkább, vagy zűrzavart okozzak a gyülekezeten belül, hogyha erről az ígéről kell prédikálnunk, a Róma 13-ról és annak egészéről. De talán megpróbálok sem egyik, sem másik nem lenni, és magunkra vonatkoztatni ezt az igét, és főleg most a 8. verstől kezdődő ige szakaszt, amely a szeretet parancsolatát fejti ki, és elmondja, mert az egész törvény ebben az igében teljesedik be: szeresd fele barátodat, mint magadat. És a fejezet eleje is, ami az államhatalomnak a szükségességét és feladatát taglalja, arra mutat, hogy bizony szeretni az embernek nehéz és segítségre van szüksége. Akár néha még az államhatalom segítségére is. Mert nem könnyű a szeretet, és Isten ezért támogatja ezt, hatalmat ad át, mondhatni hatalmat kölcsönöz az embernek. Ezt hallottuk a 82. Zsoltárból felolvasva, amikor Isten ott áll az Istenek gyűlésén, és ítéletet tart fölöttük. Mert azt mondtam, ugyan Istenek vagytok a felséges fiai minnyájan, és nem védelmeztétek a nincstelennek és az árvák jogát, és nem szolgáltatotok igazságot az elesetnek és a szűkölködőnek, és nem ragadtátok ki a nincstelent és a szegényt a bűnösök kezéből. Ezért ugyan ezt mondtam, Istenek vagytok a felséges fiai minnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, és elhullotok, mint bármelyik főember. Így beszél a hatalmasakról, az igazán hatalmasakról ez a Zsoltár. És azt mondja, hogy Isten valóban a maga hatalmából kölcsönöz hatalmat másoknak is, feladatra, hogy védjék meg az árvák jogát és a jogszerűséget általában is, segítsék a nincstelenekkel, akik rászorulnak erre a segítségre. És ez a hatalom valóban kölcsönzés. Nem úgy, mint amit a ilyen szakásműsorokban szoktunk hallani, nagyon gyakori azt mondják, hogy mondjuk jó ízt kölcsönöz a paprika az ételnek. Mert úgy tűnik, mintha aztán visszavihetné később. Pedig hát azt tudjuk, hogy ha beletettük mondjuk a paprikát az ételbe, akkor azt már nem lehet onnan visszavenni, az már ott marad. Ha sok, akkor sok lesz, ha kevés, akkor kevés. És nem kölcsönözi azt az ízt, hanem adja neki, vagy a magáit odaadja, beleteszi. De Isten nem így kölcsönzi a hatalmát, hanem ő valóban kölcsönzi, és vissza is veszi, amikor eljön ennek az ideje. Vagy amikor nem teljesíti kellőképpen a hatalmas a maga feladatát. Ő tényleg visszaveszi. És ezért ezzel a hatalommal, amit Isten nekünk kölcsönöz, mint embereknek, hiszen nekünk is van hatalmunk, majd erről beszélünk mindjárt, ezzel jól kell élni, és élni is kell vele. És bizony nem csak a úgynevezett nagyoknak, a nagyhatalmúaknak, hanem mindannyiunknak, mert mindannyian részesei vagyunk valamilyen szinten ennek a hatalomnak, és részesedünk ebből a hatalomból és a felelősségből is. Tegnap reggel a feleségem megkért, hogy mivel én ilyen koránkelő vagyok, menjek ki a piacra, és vegyek még földi epret, és el is mondta, hogy már csak egy helyen fognak árulni, itt a Magyar utcai bejárattól jobbra, és sokan fognak állni, álljak sorba én is nyugodtan, és akkor várjam ki, és akkor vegyem meg. Hát így is tettem, engedelmeskedni kell a felsőbbségnek, ahogy ha olvastuk is. Igaz, nem mentem olyan nagyon-nagyon korán, már 7 óra elmúlt, és tényleg sokan álltak, hogy 10-15 percet kellett, legalábbis én ennek éreztem, hogy sorba állnom. És amikor odaértem, akkor két megtermett fiatalember, jó súlyban voltak, és a fellépésükből úgy tűnt, hogy ilyen vállalkozók lehettek, mert maga biztosan ott elkezdték válogatni az orrom előtt a tálcákat, és a legdrágább fajtából, földi eperből hármat rá is tettek a mérlegre. Aztán nem tudtam megállni, meg nem is akartam szó nélkül, és mondtam, hogy hát úgy kéne, hogy a sor végére kéne állni, és akkor úgy kezdeni a vásárlás, és nem az elején. És akkor mondta, hogy hát neki nagyon drága az ideje. És bizony szeretni nehéz. Erre gondoltam, kicsit szégyeltem is magamat. Utána közben, mikor ezen elmélkedtem, hogy eléggé föl ment bennem a pumpa, hogy így fejezem ki magam, hogy neki drága az ideje, mert akkor leértékeli a többieket, akik ott álltak 10-15 percet, mert nekik nem lenne drága az idejük, vagy nekik kevesebb lenne belőle. És akkor valamit mondtam, hogy próbáltam azért lelkipásztorhoz méltóan válaszolni neki, de hát két dolgot állapítottam meg, hogy nem könnyű szeretni a fele barátunkat. Senkinek se könnyű szeretni a fele barátunkat, és úgy gondolni rá, ilyenkor is, mintha magunk lennénk az ő helyébe. És, vagy ha legalább a gyerekünk lenne ott, és akkor azzal a szeretettel megintjük, hogyha nem is viselkedik mindig jól, és elmagyarázzuk neki, hogy mi lenne a helyes, vagy rávilágítunk arra, hogy hát mások is vannak a világon rajta kívül. De nem könnyű valóban a szeretet, és szükségünk van a segítségre mindannyiunknak, és minden időben, és minden korban. Nem lehet ezt megtanulni, vagy begyakorolni eléggé, akár mennyi idős is az ember. Pedig kellene. Mert az ige nem véletlenül mondja ezt, hogy a törvény betöltése a szeretet. Nem csak akkor, amikor könnyű szeretni valakit, hanem akkor is, amikor az nehéz. Vagy akkor igazán. A másik pedig ez a felsőbbség kérdése. Mert valójában, én megértem teljesen a két eladó hölgyet, akik úgy igyekeztek gyorsan kiszolgálni a vevőket, de hát ők nekik kellett volna ezt mondani, és nem nekem. Hogy mondani, hogy hát elnézést, de most itt vannak önök előtt, majd válják ki a sort, és akkor sorra kerülünk, és akkor fizethetnek. De hát ő nyilván nem akarta meg föltartani a vásárlást, gyorsan elintézte, de hát a hatalomnak azért kötelessége, meg felelőssége is van. Még ha csak egy eladó valaki. Ha ma odáll a piacra, akkor hát az a dolga, hogy rendet tartson. Tehát ne gondoljuk, hogy csak a rendőrnek van hatalma, vagy a rendőrnek van kötelessége. Mindenkinek megvan a maga feladata, aki odaáll valahova, vagy odaállítatik valahova. Hogy a jó rendet megtartsa, és elvégezze azt, ami az ő dolga, még hogyha nehéz is. Tehát nem csak a legnagyobb hatalmasaknak szól ez az ige, hanem mindenkinek szól. Hogy a maga helyén, ahova állították, neki kell a rendre figyelni, hogy másnak ne kelljen, és hogy a szeretet könnyebb legyen. Mindenkinek. Mert szeretni bizony nehéz. És hogyha ránk bízzák, ahogy Pál apostol írja egy korábbi levelében, ugyanerről a Galatákhoz írott levelében, ott ismét elmondja, mert ez az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat, ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Hát eléggé szomorú, hogy a Galatákhoz írt levelben ezt írja a gyülekezetre, hogy egymást marjátok és faljátok. De attól félek, hogy itt közöttünk is van ilyen, ebben a kiskohasi gyülekezetben is. A hívők között is, hogy egymást marják és falják. Vigyázzatok, hogy el ne emészszétek egymást. Ez a szeretet az nehéz, és mindig feladat. Minden közösségben, még a szentek között is, feladat ez, és bizony el kell gondolkodnunk, és magunkba kell szállnunk, ahogy nekem is, és másnak is, hogy bizony még van miben növekednünk, hogy úgy tudjunk a másikra nézni, mint ahogy magunkban, ahogy magunkra. Még a felsőbbségnek a dolgáról valamit el kell mondanunk, mert nyilván nekünk ez a 20. század tapasztalatai után különösen is nehéz azt mondani, hogy minden hatalom Istentől van, és nincs semmi rajta kívül, és ő adja ezt a hatalmat a kezébe az embereknek, hogy védjék meg a jó rendet, és könnyebbé tegyék a szeretetet. De mi van akkor, hogyha ez a hatalom nem ezt teszi, hanem éppen az ellenkezőjét? Hogy hogy a szegényeket, a gyengéket még tovább szipolyozza, és akár még az életüket is elveszi tőlük. Akkor is engedelmeskedni kell. Hát a keresztény embernek nyilván ilyenkor két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik ez az ige, hogy hát az a dolgunk, hogy tiszteljük a hatalmat, mert nincs semmi hatalom Isten nélkül. A másik pedig az, amit ugye olvasunk az igében, hogy az a hatalomnak a dolga, hogy Isten szolgája legyen ő neked a jó elősegítésére. És amikor mi benne vagyunk egy ilyen helyzetben, hogy mi is a hatalom részesei vagyunk valamilyen kisebb szinten, akkor a mi dolgunk az, hogy Isten szolgái legyünk a másik ember számára a jó elősegítésére. És ha hatalom mást parancsolna nekünk, mint ezt, akkor ez egy ellentmondás. És akkor a keresztény embernek úgy kell viselkednie, mint egy számítógépnek, amelyik kap egy ilyen parancsot, meg van egy másik ellentétes parancs, akkor megáll. Akkor megáll. Ez a kötelesség a keresztényeknek. Mert ha nem áll meg, akkor ott nagy baj van. És most, amikor megint hivatalosak vagyunk a zsidó hitközségnek az emlék ünnepére, a holokauszt emlék ünnepre, akkor ezt azért el kell mondanunk magunknak, és figyelmeztetésül is, hogy bizony egy nagy bűne volt a magyar közigazgatásnak 1944-ben, hogy olajozottan működött, hogy nem állt meg, hanem profi módon végezte, amelyre a felsőbbség utasítást adott. És elvégezte a dolgát. Ezt egy keresztény ember nem szabad, hogy elvégezze. Akkor olyankor mi tanástalanok vagyunk, és inkább nem kell csinálni semmit, vagy lassan csinálni, vagy sehogy se csinálni. Ehhez is értünk egyébként, mi magyarok, az ilyen ellenálláshoz. De már eléggé németesek lettünk sajnos ebben a precizitásban, meg az akkori közigazgatás, meg még inkább, mint a mostani, és ez nagy-nagy Isten ellenes bűn volt. Ne essünk ebbe a hibába, tanuljunk ebből. Mert azért nem úgy van ám, hogyha az Isten hatalmat kölcsönöz valakinek, hogy akkor azzal azt tesz, amit akar. Nem. Hanem ahogy a Zsoltár mondja, eltörüllek benneteket a föld színéről. És ez így lett, és így is lesz mindig. Isten eltakarítja az alkalmatlanokat. Úgyhogy nem veszélytelen dolog a hatalommal élni és visszaélni. Mert Isten eltakarítja azokat, akik ezzel nem jól élnek. Akik nem a felebarát javára élnek, akik nem az ő akarata szerint élnek vele. Ad hatalmat az isteneknek, a kisisteneknek, de számon is kéri rajtuk, ahogy számon kérte eddig mindig, és ezt meg fogja tenni ezután is. Úgyhogy vigyázzunk erre, és tegyük meg a magunk dolgát a felebarát javára, a szeretet megkönnyítése érdekében, ahova állítanak bennünket, és tiszteljük a felsőbbséget, mert nincs hatalom Isten nélkül, mert minden hatalmat ő kölcsönöz, de számon is kér mindenkitől. A szeretet nem könnyű, ahogy mondtam, és nem könnyű úgy szeretni a másikat, mint magunkat, és nem könnyű nem olyannak lenni, mint a többiek, mint az ellenségünk, mint a gonoszak, mint a hatalommal visszaélők. Két példát hoztam ide, az egyik egy világhírű példa, Martin Luther Kingnek a példája, ő mondta a saját embereinek, a fekete polgárjogi aktivistáknak, nagy a veszély, hogy magunk is követni kezdjük azokat, akikkel szemben állunk. Ők csúfolnak bennünket, tehát mi is csúfolni kezdjük őket. Talán nem bunkó fehérnek nevezzük őket, a pszichológia vagy a szociológia álcája mögé bújva beszélünk róluk. De az attól még csúfolódás. Azt mondjuk tudatlanok, agymosodtak, rászedettek, idegbajosok, szegény fehérek vagy gyűlölködők. Tudom, rengeteg indokot tudnátok felsorolni, miért jogosak ezek a kategóriák. De arra kérlek, úgy is gondoljatok rájuk, mint kategóriákra, és hadd emlékeztesselek benneteket arra, hogy a szegregáció híveinek nem csak erről szól az életük. Ez az ember, vagy az ott, aki ott áll a tömegben, úgy gondoljatok rá, mint akinek nem csak ebből áll az élete, hanem kedves a családjához, segítőkét, és talán jól végzi a munkáját. Ne próbáljuk meg egyetlen skatujába beszorítani magunkat sem, hogy mi nem gonoszak vagyunk, hanem jók, mi nem rosszindulatúak, és előítélettel teljesek vagyunk, hanem ártatlanok, mi nem tanulatlanok vagyunk, hanem műveltek. Látjátok, folytathatnám még, pedig épp ez a veszélyes, ha úgy gondolkozunk, hogy mi és ők. És észrevétlenül ugyanazt tesszük, mint azok, akikkel szemben állunk. Ez engem aggodalommal tölt el mostanában. És a másik példám, a Gulyás Lajos teveli lelkipásztor példája, aki 1956-ban a Moson-Magyaróvári sortűz után kimentett egy ávóst a tömeg elől, bemenekítette a tanácsházára, és amikor érte, jöttek, hogy elvigyék a feldühödöttek joggal a sortűz után, akkor kiállt eléjük, és mondta, hogy maguk is olyan gyilkosok akarnak lenni? Nem tehetjük. Hát ez volt az ő tette, és ezért aztán egy évvel később, hogy kivégezték, fölakasztották Győrben. Martin Luther Kinget meg agyonlőtték. Tehát nem könnyű dolog kiállni a szeretet mellett, és azt mondani, hogy ne legyünk olyanok, mint ők. Ne legyünk olyan gyűlölködők, hanem vegyük észre, hogy ők is olyan emberek, mint mi vagyunk. És hogy a szeretet nevében és parancsa szerint próbáljunk rájuk tekinteni. Nem mondja Jézus, hogy ez könnyű, hogy ez nem a szenvedésekkel teli út, a szeretet útja. De azt mondja, hogy ez az egyetlen, amelyik a jövőbe vezet. Mert Isten mindent lát, és mindent hatalmat, amit kölcsönöz, arról számot fog kérni, és arról számot kell adnunk. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, éljünk jól ezzel a hatalommal, ezzel a megbízatással, ezzel a feladattal, ezzel a nagy küldetéssel, ezzel a nagy-nagy ajándékkal, amit Isten nekünk adott. Magunk boldogságára és a felebarátaink javára, mert ez a kettő ugyanaz. Amen.